Szia! Mátó Attila vagyok, ez pedig a CEO Podcast. Mai vendégem Barnóczky Anna Mária, aki körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdett el korporétben egy nagy nevű tanácsadó cégnél, az Andersennél, mai nevén az Accenture-nél dolgozni, és főként HR területen mozgott. Majd 17 évvel ezelőtt megalapította saját coaching és HR tanácsadó cégét, és azt gondolom, hogy Magyarországon azon tanácsadók egyike, akit a kommunikációról, szervezetfejlesztésről nagyon sokat tudunk tanulni, úgyhogy ezért is hívtam meg, hogy beszélgessünk egy kicsit. Amit még szeretnék kiemelni, hogy mindamellett, hogy sikeres üzletasszony, illetve tanácsadó, két gyermek nagyszerű anyukája, legalábbis a gémeim jelentők. Anna Mária, átadnám a szót, mesélj valamit magadban, mi az, amit kihagytam, egészítsd ki az eddig elhangzottakat.
Hát egyrészt nagyon köszönöm, megtisztelő a szavaid. Hát amit én még nagyon szeretek magamról elmondani, és ennek szeretem azt gondolni, hogy köze van ahhoz, hogy ma sikeres coach vagyok, hogy én egy két nyelvű, két nemzetiségű családból származok, édesanyám bolgár, édesapám pedig magyar, és úgy nőttem föl, hogy mind a két nyelven anyanyelvi szinten beszélek, és otthon mindig is bolgárul beszéltünk, és hogy mi köze van ennek mai önmagamhoz, meg a coachságomhoz. Nagyon hamar kénytelen voltam megtanulni azt, hogy milyen másnak lenni, mert hogy az édesanyám az egyetlen külföldi volt azon a településen, ahol éltünk. Én voltam az egyetlen testvéremmel együtt, akinek két anyanyelve volt. És hogy így ez egyen pici gyerekkoromtól adott egy olyan lökést, hogy hogyan kell ezzel együtt élni, meg hogyan tudok arra figyelni, hogy a másoknak a másságait, azt hogyan lehet jól elfogadni. És akkor persze ennek vannak még apró zöngéi, hogy közben balkezes is vagyok, tehát hogy nem csak ez az egyfajta másságom van, mai nap is segít engem abban, hogy nagyon nyitott vagyok a világra.
És a gyermekeid, ők is beszélik a bolgár nyelvet?
Igen, hát most már ők elég nagyok, mind a ketten gimnazisták lesznek szeptembertől, 14 és 15 évesek, és ők is a nyelvi szinten beszélnek bolgárul. Nem titkolom, hogy néhány nappal ezelőtt jöttünk haza Bulgáriából, ahol családot is meglátogattuk, barátokkal is találkoztak, tehát hogy mindannyiunknak van ott is egy élete, meg itt is egy életünk párhuzamosan.
Jó, de iskolába itthon járnak.
Igen, itthon járnak, de nagyon jó helyen puhatolózom, mert hogy kint is szoktak járni iskolában. Van egy renitens működésünk, hogy évente átlagosan egy hónapot kint járnak iskolába, és ilyenkor pótolják az itthoni tanulmányaikat, meg van egy kisebbségi iskola a bolgár nemzetiségnek, oda is járnak hetente egyszer. Bonyolult dolog kettős identitással rendelkezni, mert azt mindenkit állandóan ápolni.
Nagyon szépen köszönöm. Van-e valami olyan tipp, amit egy vezetőnek tudnál ajánlani? Mi az, amit tudnia érdemes, hogyha valakit most neveznek ki vezetőnek?
Hú, nagyon jó kérdés. Mi az az egyetlen tipp? Talán kettőt mondok. Kettőt.
Oké. Okay.
Hogy merjen önmaga lenni, és merjen segítséget kérni.
Oké.
Okay. Vagy frissen kinevezett vezető nagyon sok kihívással találkozik. Az egyik leggyakoribb az, hogy hát eddig egymás mellett ültünk a kollégákkal, most meg én lettem a vezetőjük, ez például egy nagyon nehéz helyzet, amivel meg kell birkózni. És hogy fontos, hogy önazonos maradjon ilyenkor is az ember magával is, meg persze a kollégáival levő kapcsolatban, és hogy egyáltalán nem gáz segítséget kérni.
Kitől kérjen segítséget? A vezetőitől, vagy a beosztottjaitól?
Erre azzal a válaszsal fogok válaszolni, amire akkor szoktam, amikor azt kérdezik, hogy miért lettem coach. Mert hogy én is voltam vezető, HR vezető, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy a vezetőtársaim megkeresnek mindenféle kérdésekkel, megtiszteltek a dinámikával, és akkor, ez már nagyon régen volt, majdnem 20 éve, és akkor arra következtetésre jutottam, hogy hát a vezetőjétől az ember nagyon nehezen kér segítséget, mert hát akkor inkompetensnek fogok látszani. A beosztottaimtól hasonló okok miatt nehezen. Én azt tapasztalom, hogy a peerjeinkkel gyakran vagyunk olyan viszonyban, hogy tudjunk tőlük segítséget kérni. Ha esetben haza nem akarjuk ezt a problémát vinni, vagy dilemmát, akkor kitől is kérjünk segítséget. Szóval nagyobb cégekben én egyre inkább azt látom, hogy a vezetőknek van mentora. Ha van mentorod, akkor őt használd mindenféle szinten. Ha van lehetőséged bármilyen külső segítsége, ne adj Isten egy coachra, nyilván most hazabeszélek, akkor ő lesz a legjobb segítség, hiszen ő nem csak, hogy teljesen pártatlan, hanem ő ezt tanulta neki, ez a szakmája, ezért a leginkább, hogy vezetőket, vagy legalábbis a business coach-ok a vezetőket támogassák a legjobban.
És a te karriered során mi volt a legnehezebb pillanat? Mi volt az, amit a legnehezebbnek tartasz? És hogyan küzdöttél meg vele?
Nekem mindig nagyon nehéz az olyan helyzetekben konfrontálni, amik nem egyértelműek, vagy ahol nem vagyok valami miatt 1000%-ig biztosabban, hogy igazam van, vagy megfelelő adataim vannak, vagy megfelelő támogatásom van. Életem legnehezebb vezetői helyzete az volt, amikor egy héttagú boardban elveszett a bizonyos számú vezető iránt. Én ugye a boardban az egyik igazgató voltam, és azt tudtam, hogy a másik 5 kollégám közül 3 engem tartanak referencia személyek, és tőlem várják azt, hogy nekem kell konfrontálnom a vezetőnket azzal, hogy megvonjuk a bizalmat tőle, és nem szeretnénk, hogy ő legyen tovább a vezetőnk. Hát nagyon sokat készültem arra a meetingre. A kocsommal is beszéltem vele arról, hogy hogyan csináljam, és most, hogy mesélek róla, is összeszorult a torkom is, a mellkasom, és pedig már legalább 4 évvel ezelőtt volt, és hogy emlékszem, hogy utána nagyon fáradtnak is éreztem magam, szóval ott minden erőforrásomat be kellett vetnem ahhoz, hogy az jól sikerüljön.
Hogy tudtad ezt kezelni, ezt a helyzetet?
Igazából az, hogy nagyon fölkészültem rá, sokat segített, hogy azokkal a kollégákkal, akik támogattak ebben, vagy akikkel ugyanazt gondoltuk, sokszor átbeszéltük, hogy hogyan csináljuk, de maga a helyzet, amikor jött, az váratlan volt, tehát hogy nem akkor történt, amikor készültünk rá, hogy már majd akkor a következő meetingen, hanem tulajdonképpen készületlenül ért. Talán lehet, hogy ez segített is abban, hogy ne éljen, mert hogy az élet hozta a pillanatot. Részben azzal, hogy nagyon fölkészültem, azzal kezeltem, részben meg az élet kezelte.
Amikor konfrontálódtál vele, akkor ott a többiek előtt, vagy az 4 szem közt történt?
Az a többiek előtt történt, és az nagyon fontos volt a helyzet szempontjából, hogy az a többiek előtt történjen. Pontosan az volt a konfliktusnak a lényege, hogy minden ugyanamiatt, az egy projekt miatt veszítettük el a bizalmunkat. Nagyon sok anyagi vonatkozása is volt, de hogy szakmai kérdések is voltak, és az egységességünk volt fontos. Ez egy olyan furcsa szervezet volt, tehát hogy ez nem egy for-profit board volt, hanem egy non-profit szervezetnek a boardja. Tehát, hogy mi választott vezetők voltunk, és nem munkaszerződéssel ültünk ezekben a pozíciókban, de hogy nagyon fontos volt, hogy kifejezzük azt, hogy egységben vagyunk.
Gondolom, ilyenkor már viszonylag egyirányú a kommunikáció, tehát már nagyon megbeszélésre nem szabad adni lehetőséget, ugye?
Igen, igen, igen. Meg hát nagyon adatalapon, tehát hogy a számomra az nagyon fontos volt, hogy bár nagyon sok érzelem is volt ebben, ne egy érzelmi vita legyen, hanem pontosan értse meg a vezető, hogy milyen szakmai és pénzügyi okai vannak annak, hogy mi így döntöttünk.
Igen, ez egy szakmai döntés, és nem egy személyes.
Igen, és nem az ő személye ellen szólt.
Köszönöm szépen. Volt-e az életed során olyan pillanat, ami egy igazán nagy felismeréssel járt, valami felfedezéssel, amire azt mondod, hogy na erre, én magamtól jöttem rá?
Rengeteg ilyen van.
Mesélj egy példát.
Nekem ez egy életforma, én 17 évesen kezdtem el foglalkozni önismerettel. Ma is mesteremnek tartott tanárom, osztályfőnökömnek az indítatására, és azóta nem telik el olyannak, amikor valamilyen felismerést nem teszek magammal kapcsolatban, vannak kisebbek, meg nagyobbak, de szívesen megosztok egy olyat, ami nem feltétlenül szakmai, de érdekes lehet a hallgatóknak. Én családomban nagyon sokan migrénesek. Meséltem már neked, hogy apukámnak nagyon sok testvére van, meg sok unokatestvérem, és közülük nagyon sokan vagyunk migrénesek, és egyszer, amikor ezzel dolgoztam magamban, hogy miért is van az, hogy nekem van migrénem, mert az egy dolog, hogy családilag valószínűleg örököltem, de hogy nekem személyesen miért van rá szükségem, és hogy 2 dologra jöttem rá, vagy lehet, hogy többre, és az egyik az, hogy a mi családunkban nincs engedély arra, hogy pihenjünk, és a migrén az egy jó ok arra, hogy pihenjünk, mert ugye amikor az embernek migrénje van, lehúzza az ablakot, vagy a redőnyt, csukja az ajt, semmi más nem tud csinálni, mint hogy a migrénnel foglalkozik. Úgyhogy amikor erre rájöttem, és tudtam magamnak engedélyt adni arra, hogy legálisan is tudja pihenni, akkábbak lettek a migrényeim, és sokkal rövidebbek. Másik, amire használtam a migrént, vagy használom talán néha most is, hogy az nagyon erős fájdalom egy ilyen módosult tudatállapotot hoz létre, és az ilyen kreatív, önreflektív energiáimat olyankor sokkal jobban tudtam működtetni, tehát hogy azt vettem észre, hogy olyankor sokkal nagyobb felismerések jönnek, meg sokkal gyakrabban, amikor migrénem van, és akkor így erre is ránéztem, adtam magamnak engedélyt, hogy ezt a fajta módosult tudatállapotú működésemet, ezt lehet bármikor, máskor is, nem csak a migrén során. Ez is nagyon sokat javított a migrénhez való hozzáállásomon.
Jó, hát ez igazán érdekes. Nekem, hogyha fejfájásom van, akkor sok minden vagyok, csak nem kreatív. Mi az az egy dolog, ami ma leginkább leköt?
Hú, Most ami nagyon szakmailag az egyik ilyen gócpontja az életemnek, hogy én a Nemzetközi Coach Szövetségben, az International Coaching Federationben vizsgáztató vagyok, ami azt jelenti, hogy van egy háromszintű minősítési rendszere a coachoknak, és itt van egy kötelező mentoring, amivel készülnek a kollégák a nemzetközi akkreditációra, illetve amikor beadják a vizsgát, akkor meg én meghallgatom azokat a coaching üléseket, amiket ők beküldenek, és valamikor tavaly novemberben kijött egy új kompetencia modell, amit most már nemzetközi szinten használunk, és ehhez pedig fejlesztünk egy új vizsgrendszert, és ebben a globális projektben veszek részt, hogy ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, mert abszolút a világ élvonalában levő coachokkal dolgozom együtt. Több csapatban vagyunk, mert hogy egy-egy vizsgaanyagot 80 vagy 90 fejlesztünk, minden héten van egy kólunk, meg készítünk anyagokat, és a világ minden tájáról jelentkeznek be ilyenkor, úgyhogy a legnehezebb része egyébként az időpont egyeztetés, hogy aki Ázsiában van, Amerikában van, ő is megfelelő időpontban tudjon bekapcsolódni. Ez az, ami most legjobban foglalkozik.
És ilyenkor, amikor hallgatod ezeket a beszélgetéseket, akkor végighallgatod elejétől a végéig?
Igen, ez úgy van, hogy maga a vizsgarendszer azt jelő, hogy 20 és 60 perc közötti ügyféllel valós coaching üléseket kell rögzíteni. Természetesen az ügyfél mindig hozzájárul ahhoz, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy nekem az a dolgom, hogy az elejétől a végéig, hiszen a maga a kompetenciarendszer az úgy néz ki, hogy a coaching ülés kezdetétől, az úgynevezett szerződéstől a lezárásig vannak olyan viselkedés markerek, amiket mi figyelünk, mert ezzel tudja egy coach bizonyítani azt, hogy érti pontosan, hogy hogyan kell a lehető legjobb coaching ülést csinálni, úgyhogy ilyenkor az első másodperctől az utolsóig még hallgatom.
Köszönöm. Beszélgessünk egy kicsit a coachingról. Van-e különbség a coachinghoz, mint fejlesztő eszközhöz való hozzáállásban egy multinál vagy egy magyar vállalat esetében?
Hát jó esetben nem kéne, hogy legyen, de természetesen azért van. A múltnál nagyon gyakran az van, de hát ez, én azt gondolom, hogy ez más fajta területeken is hasonlóan működik egy multi, meg egy kisebb magyar vállalat között, hogy külföldről egyszerűen megkapnak jó gyakorlatokat, és azokat néha választható módon, néha kötelező módon be kell építeni. Én magam is legelőször a coachinggal 23 évvel ezelőtt egy multiban, ahogy mondtad, az Andersenben találkoztam, úgyhogy ebből a szempontból a multi jellemzően jóval előrébb tartanak. Mondok erre példát, például a coach kiválasztásban, vagy a coach pool összeállításában jóval előrébb tartanak, például ajánlás szintjén a nemzetközi minősítést elvárják a coachoktól, illetve nagyon gyakran, főleg a HR-esek, ők sokkal tudatosabbak, sokkal többet tudnak a coachingról, tehát hogy jobban tudják támogatni a vezetőket abban, hogy mikor van szükségük coachingra, hogyan válasszanak coachot, és sok esetben maguk a vezetők is, nehogy Isten, már volt egy coachuk, vagy valamelyik közvetlen kollégájuknak.
Köszönöm szépen. Szerinted milyen a jó vezető?
Jó ember. Nagyon hosszú listát kellene mondanom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy valaki jó vezető, hogy mik az ismérvei, de ha tényleg ilyen nagyon röviden kellene megfogalmazni, akkor ezt tudom mondani, hogy aki őszinte magával, őszinte a világgal, őszintén tiszta céljai vannak, és ezekről őszintén tisztán tud kommunikálni, az biztos, hogy jól fog működni egy szervezetben.
Köszönöm. Ha van példaképet, ki ő és miért?
Erre nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni. Van, és mindig más éppen aktuálisan a példaképen. Én nagyon könnyen szoktam így rajongani, de nincsen olyan valaki, akiért állandóan rajongok. Akiért azt hiszem a leghosszabb ideje rajongok, tud is róla, Piko András, ő egy közismert újságíró volt egészen a közelmúltig, most éppen a 8. kerület polgármestere. Én őt nagyon tisztelem, becsülöm azért, ahogyan szakmailag leginkább az újságírói munkásságát ismerem. Mióta polgármester nem látok bele a napi munkájába, de mint ember is közel áll hozzám, és tudom, hogy nagyon hiteles ember és vezető egy személyben.
Mennyire volt lendületes a karriered ívelése? Ugye neked most a saját cégre vezetett 17 éve.
Igen.
Milyen gyorsan indult be, hogy látod a szakmai elismertséget, milyen gyorsan jutott el oda, ahova?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat és nagyon proaktívan tettem a karrieremért, és ez meg is látszott rajta. Én szeretek úttörő lenni, szeretek mindig a piac előtt járni. Én az eredeti végzettségem szerint középiskolai tanár vagyok, és tanítottam is egy évig, de nagyon biztos voltam abban, hogy én a HR valamilyen területével szeretnék foglalkozni, úgyhogy egy év után tettem lépéseket is ez ügyben, úgyhogy igazából a karrierem elején volt néhány görbekanyar, ami azt gondolom, hogy nem volt fölösleges, tehát hogy például az, hogy én biológia angol szakon végeztem, annak idején az a mai napig segíti a karrieremet, mert az angol szakon találkoztam először az önismereti munkával, a biológia szakon tanultam először például az idegrendszerről, úgyhogy egyáltalán nem volt haszontalan az a tudás, és például amikor a pszichológia szakra jártam, akkor sokkal könnyebb dolgom volt a kollégáimhoz képest. Úgyhogy egyáltalán nem bánom ezeket a görbe kanyarokat, és utána meg amikor coach lettem, akkor nem volt más dolgom, csak hogy a nemzetközi minősítési rendszernek a lépcsőfokain végig menjek, és azt meg ilyen nagyon nagy elszánással csináltam.
Köszönöm. Mi volt eddig a legjobb tanács, amit valaha is kaptál?
Azt hiszem az első olyan tanács, ami nagyon megváltoztatta az életemet, az az egyik középiskolai osztályfőnökömtől volt, akit a mai napig is az egyik mesteremnek tekintek. Tőle hallottam először azt, hogy merjél önmagad lenni, merjél más lenni. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy én születésemtől kezdve mindig is más lettem, és soha nem szégyeltem a másságot, de nem tudtam, hogy ebből hogyan lehet jól erényt kovácsolni. Úgyhogy talán ez.
Az meg velünk egy szokásodat, ami hozzájárul a sikeredhez.
Ezt a legtöbb ismerősöm tudja, és szörnyűködnek mindig rajta. Én nagyon korán kelek, reggel 4 és 5 óra között, és nem is tudom, az elmúlt 20 évben azt hiszem egyszer se húztam fel az órát, vagy ha legfeljebb, ha 4-nél korábban kellett mondjuk például repülőtérre indulnom 3 órakor, de hogy mindig magamtól kelek, mindig ébresztő óra nélkül, és télen picit később, de ilyenkor nyáron egészen extrém időpontokban.
Van bármilyen olyan applikáció a telefonodon, amit nagyon hasznosan tudsz használni, és szívesen ajánlanál?
Nem vagyok egy telefonfüggő valaki. Egy olyan applikáció van, ami nem alapfölszereltség, és használom. Van egy kártyajáték, amit időnként, hogyha nagyon ki akarok kapcsolni, akkor azt szoktam használni, de semmilyen más.
Melyik ez a játék?
Nem is tudom, mi a neve, valamelyik ilyen passziánsz féleség. A klasszikus passziánsz.
Melyik kedvenc könyvedet ajánlanád nekünk?
Itt látod mögöttem rengeteg könyv.
Igen.
Lehet, hogy nem egyet ajánlanék, hanem inkább egy szerzőt, őt Irvin Yalomnak hívják. 85 éves amerikai pszichológus, az egzisztenciális pszichoterápiának a megalkotója, és egy személyben kiváló szépíró, úgyhogy a könyvein általában valamilyen terápiás tapasztalatból indulnak, de hogy egy laikusnak is nagyon-nagyon sokat tudnak adni, úgyhogy bármelyik könyvét nagyon meg tudom ajánlani.
Kedvenc idézet?
Eszterházy Péter. Bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá.
Nagyon jó.
Ezt nagyon gyakran szoktam idézni, és tartom is magam hozzá.
Nagyon jó. Ha 20 évvel ezelőtt is tudtad volna mindazt, amit most, akkor mit csináltál volna másképp?
Semmit. Én próbálom úgy élni az életemet, hogy soha semmit ne bánjak meg, mert az ember hoz rossz döntéseket, de arra, hogy az adott pillanatban mindig a lehető legjobb döntést tegyem a lehető legtisztább lelkiismerettel, és ez megengedi azt számomra, hogy utána ne kelljen visszanézve azt mondani, hogy másképp szerettem volna csinálni, mert ott akkor az volt a lehető legjobb.
És ilyenkor valahogy jobban is alszik az ember.
Hát persze.
És könnyebben kell.
Pontosan. Aki jól és hatékonyan alszik, hamar kialussza magát.
Ez volt a CEO Podcast mai adása. A következő részben folytatjuk a beszélgetést Barnóczky Anna Máriával. Többek között megtudjuk, mi a különbség a mentoring és a coaching között, beszélgetünk a mentor és coach választás szempontjairól, és hogy hogyan tudnak ők segíteni nekünk a vezetővé válás vagy bármilyen más változás során. Emellett beszélgetünk a generációk közötti különbségekről, és arról, hogy ezt a cégek vajon mennyire kezelik jól. Ha tetszett az adás, kérlek iTunes-on ne csak csillagokkal, hanem szövegesen is értékeld a podcastet, mert ezzel jelentősen segítesz abban, hogy mindenki rátaláljon a podcastra, aki számára érdekes lehet. Amit még szeretném, ha megtennél, a következő. Látogass meg a scalinghub.hu/007 oldalt, ahol megtalálod az adás szöveges összefoglalóját, illetve ha szeretnél kapcsolatba kerülni Anna Máriával, akkor vagy az animapartners.com, vagy az ICF nemzetközi, vagy a magyar tagozatának honlapján is megtalálod elérhetőségét, aminek a közvetlen linkjeit szintén megtalálod a podcast oldalán, ami nem más, mint scalinghub.hu/007. Ugyanitt kérlek iratkozz fel a hírlevelünkre, mert azzal nem csak az újabb adásokról kapsz majd személyes értesítőt, hanem időnként plusz inspirációt, hasznos információkat is adunk a céljaid eléréséhez. Köszönöm, hogy velünk voltál, és a következő adásig is további szép napot és sok sikert kívánok! Szia!